Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az orosházi gyülekezet Szentháromság ünnepe utáni 6. vasárnapra Anya Szent Egyházunk által prédikációs alapigének kijelölt textust. Ugyan, mint azt megírva, találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 3. fejezetének 7. versétől kezdődően következőképpen. A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelje, ezt mondta keresztelő János. Viperák fajzata, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjétek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban, Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén. Ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. A sokaság pedig megkérdezte tőle. Akkor hát mit tegyünk? János így válaszolt nekik. Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket, ezek szintén megkérdezték tőle, Mester, mit tegyünk? Nekik ezt mondta, semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi meg van szabva. Megkérdezték tőle a katonák is, mi pedig mit tegyünk? Nekik azt felelte, senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoltotokkal. Eddig az Úr írott igéje. Amen. Kedves testvérek, kedves orosházi gyülekezet! Az alapige kapcsán eljátszottam egy gondolattal. Ez a gondolat az volt, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy központi telefonszám, amit minden ember fölhívhatna a nagyobb döntése előtt. Felhívhatna és ott megmondanák neki, hogy mi a helyes, mit tegyen, hogyan döntsön, melyiket válassza. Olyan telefonszám, ahol útba igazítanák az embert. Mennyivel könnyebb dolgunk lenne a világban, ha határozott, biztos válaszokat kapnánk a kérdéseinkre. Nem csak életünk átgondolásához, hanem konkrét kérdésekhez. Sőt, mennyivel jobb lenne, hogyha az a valaki döntene is helyettünk, felvállalva ezzel döntésünknek a következményeit és súlyát. Csak hogy ilyen telefonszám nincsen, nekünk viszont döntenünk kell. Döntenünk kell naponként, kis döntésekben és nagy döntésekben. Nem csak arra gondolok, hogy reggel eldöntjük, hogy mit eszünk, vagy éppen melyik ruhánkat vegyük fel, hanem sokkal súlyosabb, sokkal nagyobb döntések is ott vannak az ember életében. Mások emberek életét, megélhetését, intézmények jövőjét befolyásoló döntések. És ekkor előkerül az ember életében az örök dilemma, hogyan döntsek, mit tegyek, mi a helyes, vajon melyik út a jó. Nemrég olvastam egy könyvet erről a döntésről, illetve a döntés állt a könyv középpontjában. Ez a könyv egy fiatal, ökölvívó, boxoló lányról szólt. Ez a fiatal, ökölvívó lánynak az álma az volt, hogy nagy karriert fusson be a sportban. És keresett egy edzőt, hogy segítsen neki, az edző először nem akarta őt vállalni. Majd az egész könyv úgy folytatódik, mint egy amerikai sikersztori, mint egy amerikai álom. Végül az edző elvállalja ennek a lánynak az edzését, ő sorra nyeri a meccseket, később pedig világbajnok is lesz. És azt hinni az ember, hogy így folytatódik a történet egy happy enddel a végéig, azonban egyszer csak történet itt megszakad. Ugyanis az egyik meccsen ez a fiatal lány egy olyan szerencsétlen ütést kap, úgy esik el, hogy beveri a fejét, a nyakát egy ott hagyott székbe, és nyaktól lefelé lebénul. És az edző volt neki mindene. Családja, nem voltak rokonai, az edző volt szinte az egyetlen rokona. És amikor ott fekszik a kórházban, akkor kérleli az edzőjét, hogy kapcsolja le az őt életben tartó képet. És a könyv a hátralévő részben az edzőnek ezt a lelki tusakodását mutatja be, amíg végül eljut eddig a, illetve eljut majd addig a döntésig. De azt gondolom, hogy nem csak a könyvben, nem csak a rendező írhat ilyen történetet, hanem a mi életünkben is találunk hasonló súlyú, hasonló nehézségű döntéseket, még hogyha nem is pont ilyet, de a súlyát tekintve olyan döntések, amelyek meghatározták a mi életünket, amelyek ott vannak bennünk, hogy ez egy nagyon súlyos döntés volt, vajon jól döntöttem, vajon jól tettem. Bizony előfordul, hogy elrontjuk. Előfordul, hogy nem sikerül. Előfordul, hogy rosszul döntünk, és utána a maró önvád, a lelkiismeret furdalás kínoz minket. Föltesszük a kérdést, hogyan lehetne visszacsinálni. Hát milyen jó lenne, ha lenne valaki, aki megmondaná, hogy mit tegyünk. Hát milyen jó lenne, ha lenne valaki, aki megmondaná, hogy mi a helyes. Keresztelő Jánost az ő korában a zsidók egy ilyen megmondó embernek tartották. Azt gondolták, hogy Keresztelő János majd megmondja nekik, hogy mi a helyes, hogy mit tegyenek, hogy hogyan döntsenek. És oda is mennek hozzá, hallottuk az igénkben, fölolvasom az igének pár részletét, hogy kik is mennek oda, és mit kérdeznek Keresztelő Jánostól. A sokaság megkérdezte tőle, akkor hát mit tegyünk? Vámszedők is mentek hozzá, ők is megkérdezték tőle, Mester, mit tegyünk? Megkérdezték tőle a katonák is. Mi pedig mit tegyünk? Ott állnak ezek az emberek a folyóparton János körül, és kétségbe esetten várják a választ, hogy mit tegyünk. Mert azt gondolják, hogy ő majd meg tudja ezt válaszolni nekik. És figyeltük a felsorolásban, hogy kik álltak ott Keresztelő János körül? Vámszedők és katonák. Hát egyik foglalkozás sem tartozott az akkoriban közkedvelt, elfogadott foglalkozások közé, ugyanis a vámszedők hát szerették elrakni a pénzt, szerették az emberektől kicsalni a pénzt, megtömni a zsebüket. A katonák pedig zsarolták az embereket és fosztogatták őket. És Keresztelő János mégsem küldi el őket, hanem válaszol nekik. Azt mondja, hogy akinek két ruhája van, az adjon annak, akinek nincs. Azt mondja, hogy akinek élelme van, az adjon annak, akinek nincs. A vámszedőknek azt mondja, hogy ne hajtsatok be többet, mint ami meg van szabva. A katonáknak pedig azt, hogy ne zsaroljatok, elégedjetek meg a zsoldotokkal. Hogy mit tegyünk? Hogy hogyan döntünk helyesen? János itt egy olyan gondolatot, egy olyan gondolatsort állít elénk, ami megadja a választ a kérdésünkre. Nevezetesen az a válasz, hogy mindennapjaink, életünk, cselekedeteink, döntéseink hasznára vannak-e a másik embernek. Döntéseink előtt mércéjül felebarátunkat, a másik embert állítja. Szolgáljuk-e tetteinkkel, döntésünkkel az ő életét? Nem a saját életünk, nem a saját érdekeink, boldogságunk a mérce, hanem a másik ember, a fele barátunk. Igénknek és vasárnapunknak tehát a központi kérdése ez, és ezt szeretném is, hogy a testvérek magukkal vinnék ezt a kérdést. Tudunk-e jót tenni a másikkal? Tudunk-e a másik javára dönteni? Tudunk-e jó cselekedeteket tenni? Tudunk-e gyümölcsöző életet élni. És János itt egy nagyon szemléletes képet használ. Fának a képét, ezt a képet nagyon szerette, János is használta, Jézus is használta a példázataiban, és Luther Márton is nagyon szerette. És most egy picit képzeljük el az embernek az életét úgy, mint egy fa. Van gyökere, van törzse, vannak ágai, és van lombkoronája. De vajon milyen fa lenne a mi életünk? Olyan, ami kívülről nagyon szép, gyönyörű, zöld, üde szép lombja van, szinte gyönyörködteti a szemet, csábítja az embert, hogy oda menjen, elégedetten eltölti, és amikor egy picit közelebb megy a fához, hogy belenézzen, hogy gyümölcsöt keressen az ágain, akkor nem talál rajta semmit, csak ürességet. Azt gondolom, hogy ma sok embernek és talán sajnos sok kereszténynek is ilyen az élete. Kívülről ott a szép zöld lomb, kívülről ott gyönyörködik, és ezzel próbálja meg eltakarni azt, ami igazából nincs. És ha közelebb mennénk, ha belenéznénk a lomb a szép zöld levelek mögé, akkor ott nem találnánk semmit. A fának a hatalmas levelei szemet gyönyörködtetnek ugyan, de jól lakottságot soha nem fognak adni. De erre hívja fel a figyelmünket a mai igében Keresztelő János. Mert a keresztény embernek olyan fává kell lennie, amely jó gyümölcsöt hoz, nap mint nap, újból és újból. A jó gyümölcs pedig a helyes döntéseink, a jó cselekedeteink, a szeretetünk. Nem magunk iránt, hanem a fele barátunk iránt. De az ige kapcsán, kedves testvérek, azt is meg kell említeni, hogy János azért annyira nem nyugtat meg bennünket. Mert János azt mondja, hogy aki nem terem jó gyümölcsöt, annak a fának a gyökerénél már ott a fejsze, amely készen áll arra, hogy kivágja azt a fát. Hát csöppet sem bíztató Keresztelő János, ezt meg kell vallani, amikor a kárhozatról, a fejszéről, a kivágatásról, a tűzre vettetésről beszél nekünk. És joggal föltehetjük a kérdést, hogy hát akkor mit tegyek? Keresztelő János, akkor mondd meg, mit tegyek, ha nem tudok jó gyümölcsöket teremni? Mit tegyek, ha nincsenek ott az életemben a jó gyümölcsök, de a fejszét el akarom kerülni? Mit tegyek, ha én is úgy érzem magam, hogy olyan vagyok, mint a vámszedő és a zsoldos katona, akik ott álltak a folyó mellett? Mit tegyek, ha nincsenek jó gyümölcseim? Keresztelő János, hát mondj már valamit, kérlek. És Keresztelő János hallgat. Keresztelő János nem mond semmit. Azért nem mond semmit, mert az ő feladata, az ő tiszte itt véget ért. Ő megmutatta bűnösségünket, rámutatott esendőségünkre, de a választ, azt már nem ő fogja nekünk megadni. A válaszban segít nekünk egy német festő. Az 1500-as évek elején élt Matthias Grünewald Németországban, és ő festett egy oltárképet az Isenheimi oltárra. Ezt a képet láthatjuk most a kivetítőn. A képnek a bal oldalán látjuk az ifjú tanítványt, Jánost, Máriával. De most számunkra sokkal fontosabb a képnek a jobb oldala. A képnek a jobb oldalán ott látjuk Keresztelő Jánost, és Keresztelő János az ujjával a kép közepén álló, kereszten függő, megfeszített Krisztusra mutat. És jól nézzük meg ezt a képet, mert ez a kép, ez a mozdulat, ez az egyetlen új mozdulat többet mond minden szónál. Keresztelő János azt mondja ott a képen, hogy ne engem nézzetek, hanem a megfeszített Krisztust. Ne tőlem várjátok a választ, én csak megvilágítottam bűneiteket. A választ Krisztus adja meg. Én megnyitottam szemeteket, de ő rá tekintsetek. Én megfenyegettelek titeket, hogy a fejsze már a fák gyökerén, de a megoldást, a választ, a fejszét elvenni onnan csak ő tudja. Ha változnánk, abban csak ő tud segíteni. Ebben az egy mozdulatban, ebben az egy új mozdulatban, hogy Keresztelő János Krisztusra mutat, benne van az egész evangélium, benne van megváltásunk titka, benne van az örömhír. És kedves testvérek, az emberre nehezedő bűn, az emberre nehezedő terhek sokszor olyanok, mint egy hatalmas halom, egy hatalmas hegy lenne rajta. Egyre inkább rakódik rá, nem tud kijönni alóla, nem tudja, hogy hogy tud kimászni alóla, nem tudja, hogy tudja ezt a hatalmas hegyet lebontani, ezt a hatalmas halmot elhordani. És ezt az érzést fogalmazta meg egyik költőnk, amelynek a versét felolvastuk már tanévzáró istentiszteletünkön is. Ez a költő Reményik Sándor, a vers címe pedig Isten arc. Ezt az érzést írja le ebben a műben, hogy milyen érzés az, amikor a világ szenny, gonoszság rárakódik az emberre, és már egészen eltakarja igazi énjét részletekben. Egy Isten arc van eltemetve bennem. Tán lét előtti létem emlékképe, fölibe ezer réteg tornyosul, de érzem ezer rétegen alul, csak nem tudom, miképp került a mélybe. Egy Isten arc van eltemetve bennem. A rám rakódott világ szenny alatt, a rám rakódott világ szenny alól akarom kibányászni magamat. Egy Isten arc van eltemetve bennem. És most ásót, kapát, csákányt ragadok. Testvéreim, gyertek, segítsetek! Egy kapavágást ti is tegyetek, mert az az arc igazán én vagyok. Testvéreim, gyertek, ti is segítsetek, egy kapavágást ti is tegyetek, ti is dolgozzatok, ti is segítsetek a bűn elhordásában, írja a költő. És ha meg is próbáljuk, és ha a munkába megfáradva, este fáradtan tesszük le a szerszámot, talán semmit nem haladtunk előre. Talán az a halom, az a hegy ugyanakkora volt, ugyanakkora lesz a végén, mint ahogy reggel kezdtük. És ekkor megtörténik a csoda. Mert ahogy reggel fölkelünk, ki tudja, nem lesz-e kisebb az a halom. Ki tudja, nem lesz-e síkabb, mint ahogy azt este hagytuk. Azért, mert valaki dolgozott helyettünk. Valaki. És most én is mutatok az ujjammal, mint keresztelő János a festményen. Ő az a valaki, aki miatt síkabb lesz a halom az életünkön. Ő az a valaki, aki elhordja a ránk nehezedő bűnöket az életünkről. Ő az a valaki, aki megtisztít a gonoszságtól. Ő az a valaki, aki elveszi a fejszét a fa gyökeréről. Kedves testvérek, a mai vasárnapnak az üzenete, a mai vasárnapnak az igéje, textusa figyelmeztet, de egyben meg is vigasztal minket. Figyelmeztet döntéseink súlyára, figyelmeztet fele barátunk szeretetére, figyelmeztet a jó gyümölcs termésére. De ugyanakkor megvigasztal, és reményt is ad azzal, hogy életünk középpontjába állítja Krisztust. És felteszi a kérdést, akarod-e, hogy életed gyökeréről elvegye azt a fejszét, elhordja a bűnök halmait? Hát felteszem most én is a kérdést, akarod-e, akarjuk-e? Ha akarjuk, akkor csak rátekintsünk. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, te igéddel, üzeneteddel megvilágosítod életünket, megnyitod szemünket, rámutatsz esendőségünkre, bűneinkre, emberi mi voltunkra. De ugyanakkor nem hagysz minket magunkra ennek a gödörnek a mélyén, hanem kiutat is kínálsz nekünk. Kezedet nyújtod, és fölemelsz bennünket szeretett fiad vére árán, akit érettünk adtál a kereszten. Istenünk, kérünk téged, hogy döntéseinkben, minden napjainkban fele barátunkat tudjuk magunk elé mérceként állítani. Kérünk téged, Istenünk, add, hogy jó gyümölcsöket teremhessünk, hogy ne olyanok legyünk, mint az a fa, amelyen nem találnak gyümölcsöt, hanem olyan, amely valóban jó lakottságot ad a másik embernek. Istenünk, kérünk, hogy így vezest lépteinket, utainkat, így légy velünk az elkövetkező héten. Amen.